azt hiszem, hogy tényleg egy nagyon fontos téma, és attól tartok, hogy az, hogy egy-egy alkalom lesz arra, hogy erről a három fontos területről beszéljünk, az éppen csak, hogy úgy megérintjük, és remélhetőleg kicsit bele ráérez mindenki arra, hogy hát valóban milyen sok minden van, ami nem csak, hogy a gyökereink oda nyúlnak, de bizony nagyon is meghatároz bennünket, és hogy ráébredünk arra, hogy érdemes egy kicsit tudatosan foglalkozni ezekkel. Ami az én témámat illeti, az az igazság, hogy ezt én erőszakoltam rá a Juditra, illetve hát ez nem jó szó, mert a Judit mondta, hogy erről szeretné ezt a hétvégét, és hogy... de még várjatok, még nem mondtam el, hogy miért. Szóval egyszerűen annyi volt, hogy mondta, hogy szeretné ezt a hétvégét, és hogy a meghatározottságaink, és hogy a család meg a gyülekezet, és akkor én meg mondtam neki, hogy hát, ha már arról van, hogy meghatározottságaink, akkor szerintem a kultúránk az nem maradhat ki, mert hogy a kultúra is nagyon-nagyon meghatározza az ember, csak talán az, amit még kevésbé veszünk észre, hogy mennyire meghatároz bennünket, mint az, hogy a családi és a gyülekezeti dolgok néha. Úgyhogy aztán erre azt mondta, hogy na jó, akkor legyek szíves is mondjak valamit erről. Akkor már kicsit sajnáltam, hogy ezt mondtam, de végül is azért nem, mert ezzel foglalkoztam amúgy is az elmúlt időkben. A Ila ott is volt azon a kurzuson, amit a Protestáns Missziói Tanulmányintézetben a múlt fél évben, meg a Péter is ott volt egyszer-kétszer, múlt fél évben erről a témáról tartottunk, úgyhogy akkor már nagyon sokat gondolkoztam én is ezen. De hát erről egy egész fél éven keresztül hetente tartottunk egy-egy estét, úgyhogy ebből elgondolhatjátok, hogy hát mi az, amit egy fél óra alatt el lehet mondani. Hát nagyon kevés, és úgy tényleg azt remélem csak inkább, hogy egy kicsit ráéreztek, hogy valóban vannak itt olyan dolgok, amiket soha nem gondoltunk volna, hogy azért gondolkozunk valamiről úgy, ahogy gondolkozunk, mert egyszerűen ez benne van abban, ahogy a bennünket körülvevő világ, a kultúra, stb. Meghatároz bennünket, ahogy a Judit ezt mondta. És az az igazság, hogy azt gondoltam, és azt hiszem, hogy azért ezt majd meg fogjuk csinálni, hogy egy kicsit úgy bevezetésként, és hogy úgy ráérezzetek a témára, oda adnék egy-egy lapot, amin egy pár idézet van, és ilyen kisebb csoportokban beszélgethetnétek arról csak valóban most egy, mit tudom én, 10 percet, hogy szerintetek ez a pár dolog, amikről itt szó van, az mit jelent, vagy mennyiben szól erről a témáról, hogy mennyire határozza meg a kultúra a mi gondolkodásunkat. Talán még annyit, mielőtt ezt odaadom nektek, hogy nem vagyok igazán antropológus vagy szociológus, de azt hiszem elég illetve nem is egyértelmű, de azt be tudjuk látni, hogy végül is minden egyes embernek az életére vannak olyan hatások, amelyeket mondhatnánk úgy, hogy biológiai meghatározottság, eleve az, hogy férfinak, férfi vagy nője az illető, azután azon belül is, hogy milyen az idegrendszere, stb. Azután vannak pszichológiai meghatározottságok, amik sokszor összefüggenek a biológiairakkal, ott van a fizikai, és így sorolhatnánk még, illetve hát nem is olyan sok, de mindenképpen ezek között ott van az is, hogy a kultúránk is meghatároz bennünket. Ahol bejön az, hogy is van ez az egész dolog, az azt hiszem, hogy mind keresztények számára az, hogy mi nem hagyjuk ki ezek közül a hatások közül az Isten lelkének a hatását sem. Tehát úgy gondoljuk, hogy mindezek mellett a biológiai, pszichikai, kulturális, stb. Meghatározottság mellett van valami, ami ezek mellett, ezeken túl, és itt jön a kérdőjel, hogy mit tud az Isten lelke csinálni például azzal, és majd erről János holnap fog beszélni, ha valaki egyszerűen beleszületett egy olyan családba, hogy magába szívta szinte azt, hogy például hogyan viszonyul a papa a mamához, egy férfi egy nőhöz. És ugyanezt a kérdést feltehetjük a kultúránkkal kapcsolatban, és erről szeretnénk majd, illetve hát egy pár példát fogunk látni. Például mit tud az Isten lelke tenni akkor, hogyha rájövünk, és ehhez mondjuk a kultúra esetében talán még jobban el kell gondolkozni azon, ha rájövünk, mint 21. század elején élő emberek, hogy a fogyasztói társadalom az annyira meghatározza a gondolkodásmódunkat, hogy az Istenhez is úgy közelítünk. Tehát, hogy ezek nem is olyan könnyű kérdések, hogy az Isten vajon túl tud-e lépni azon, ami az ebben a világban meglevő dolgok. Nagyobb ellene tud-e mondani, vagy egyszerűen azon belül tesz mégis valamit, amivel azon túlmutat. Szóval nem olyan egyszerű ez, és végül is erről szól egy kicsit ez a hétvége majd. különböző megközelítésekből. Még egy utolsó ilyen bevezető pont. Én Kanadában tanultam teológiát, és ott volt az egyik professzorom, akinek az egyik kedvenc témája az az volt, amit ő úgy nevezett, hogy a kettős ismeret. És ezen azt értette, és ezt úgy mindig újra és újra elmondta nekünk, hogy az Isten ismeret nem választható el az önismerettől. És erre nagyon felhívta mindig a figyelmünket, hogy az önismeret és az Isten ismeret az nagyon szorosan összekapcsolódik, hogy igazán Istent csak akkor tudjuk megismerni, hogyha önmagunkat is megismerjük, és önmagunkat is akkor tudjuk igazán jól megismerni, hogyha az Isten ismeretének a fényében tesszük ezt. És azt hiszem, hogy megint csak ez a hétvége is egy picit arról szól, hogy az önismeretünk és az Isten ismeretünk tudjon mind a kettő úgy növekedni, hogy azon keresztül, hogy rádöbbenünk arra, hogy mik azok a meghatározottságok az életünkben, amelyekre talán eddig nem is gondoltunk, tudat alatt mégis irányítanak, hogy ezeknek a megismerésével az Isten ismeretünk is növekedhessen, illetve, hogy amikor talán megértjük azt, hogy az Isten milyen nagy, és hogy túl mutat, és hogy ő nagyobb, mint ezek a néha talán bilincsnek érzett meghatározottságok is, akkor pedig az Isten ismeret segítsen abban is, hogy mi magunk is azután változni tudjunk. Úgyhogy tényleg hagyja Isten, hogy ez így legyen. Mielőtt odaadom nektek ezt a valamit, felolvasom azért először, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Tulajdonképpen három kis rövid idézetet írtam itt ki, amit jó lenne, hogyha tényleg egy 10 percben beszélnétek róla a kis csoportokban. Az elsőt elnézést, de nem fordítottam le magyar, illetve ez nem is egy idézet, hanem tulajdonképpen csak egy kis ilyen ábra, ami arról szól, hogy van egy telugu nevű nyelv, nem, vagy törzs, azt hiszem Afrikában, és az ábra azt mutatja, hogy hogy oszlik el az, hogy mi az, ami színekről van szó, ami náluk egyfajta szín, az ő színeik, azok az erra és a pata, és hogy ennek az angolban, illetve hát ugyanúgy a magyarban ez nem különbözik, milyen színek felelnek meg. És ebből azt látjátok majd, hogy van az, hogy piros, narancssárga, sárga, zöld, kék, indigóvörös és violet, lila, köszönöm. Hát a lilának egyfajtája, igen, mert a purple az is lila. Mindegy, szóval egyfajta ilyen lila, mondjuk mi is, meg az angolok is, és a teluguknál meg van a erra, meg a pata. Úgy két, tehát ők két szóval jelölik azt, amit mi ezzel a 8 színnel. Ez az első dolog, amin el lehet gondolkozni. A második az egy valóban egy idézet, azt fel is olvasom, és azután majd beszélhettek is róla röviden. Amíg azt mondja az idézet, ezt egy Carothers nevű író írta a Kultúra, Pszichiátria és az írott szó című cikkben. Amíg a nyugati gyermek korán megismeri az építőkockát, a kulcsot a zárban, a vízcsapot és a dolgok és események sokaságát, amelyek rákényszerítik, hogy a tér és időbeli viszonyok és mechanikus okság világában gondolkozzék, addig az afrikai gyermek ehelyett olyan nevelést kap, amely sokkal inkább csak a kimondott szavaktól függ, és amely drámák és indulatok viszonylag magas feszültsége alatt áll. Vidéki afrikaiak főleg a hangok világában élnek. Egy olyan világban, amely a hallgatóra egyenes, személyes jelentőséggel nehezedik rá. Míg a nyugat-európai sokkal inkább a vizuális világban él, amely ugyanakkor szinte közömbös a számára. Erről is lehet egy pár szót szólni. A harmadik idézet pedig Jean Baudrillard, amerikai, illetve francia szociológusnak egy Amerikáról írt könyvéből van, ez magyarul is megjelent különben, és egy nagyon érdekes könyv. Azt írja ebben Baudrillard, hogy New Yorkban nagyon nagy a város kavargásának centrifugális ereje. Ember fölötti gondolat, hogy kettesben is lehet élni, hogy meg lehet az életet osztani valakivel. Csak a törzsek, a gengek, a maffia, a beavatási és pervers társaságok és cinkosságot életképesek, de a párok nem. Az, ahová az állatok kettesével voltak beszállásolva, hogy megmentsék a fajta vízözöntől, egyfajta antibárka volt. Ide, ebbe a mesebeli bárkába mindenki egyedül száll be. Az ő dolga, hogy minden este megtalálja az utolsó megmaradottakat az utolsó partira. Kicsit nehezen követhető talán, de talán értitek, hogy végül is azt mondja, hogy egyszerűen egy New Yorki városi létforma és életforma az egyszerűen hát nem kedvez annak, hogy valakinek legyen egy állandó társa. És a legutolsó idézet az pedig egy rövid idézet, Kavanaugh nevű, Kavanaugh, nem is tudom, hogy ejti, amerikai jezsuita szerzetesnek a Krisztus követése a fogyasztói társadalomban című könyvéből, amit szintén nagyon ajánlok azoknak, akiket ez a téma érdekel. És ő azt mondja, a fogyasztói szemléletet és annak árucikk létformáját szerves egységként kell felfognunk, amely különböző tapasztalatainkból táplálkozik és azokon élősködik. Ha meg akarjuk érteni, miként van jelen életünk minden egyes mozaik darabjában, úgy kell felfognunk, mint teljes körű világképet. Nem csupán arra van hatással, ahogyan vásárolunk, de arra is, ahogyan gondolkodunk és érzünk, ahogyan szeretünk és imádkozunk, ahogyan ellenségeinkről vélekedünk, ahogy házastársunkhoz és gyermekeinkhez viszonyulunk. Töltsünk egy 10 percet tényleg azzal, hogy egyáltalán így kis csoportban valamit mondjatok arról, ezeket odaadom, hogy... Szerintetek hogy is van ez, főleg ezeknek az idézeteknek az alapján, hogy valóban mennyire, vagy meghatároz-e bennünket a kultúránk? Kénytelen vagyok félbe szakítani benneteket. Ne? Igen, de be kell fejeznünk, mert azért nem akarjuk a háziakat valóban túlságosan megterhelni. Megint csak... csúnya dolog lesz, hogy azt mondom, hogy 5 perc, de 5 perc alatt, ha van olyan csoport, aki úgy érzi, hogy valamilyen világrengető bölcsességre jutott, amit feltétlenül szeretne elmondani mindenkinek, akkor azt szívesen meghallgatjuk. Na, hát akkor majd esetleg a végén, ha marad időnk, akkor még lehet hozzászólni, vagy kérdezni. Hát először is röviden én annyit szeretnék csak mondani, hogy mi is az, hogy kultúra. A kultúrának egy csomó eleme van természetesen, és ezek közül egy párat csak felsorolnék, hogy úgy nagyjából legyen egy képünk arról, hogy mégis miről van szó. A nyelv mindenek előtt a kultúrának egy nagyon alapvető része, azt hiszem ez a például a színek kérdéséből kiderült, meg biztosan hallottatok sztórikat arról, hogy a misszionáriusok, Wycliffe-es bibliafordítóknak milyen írtó nagy gondot okoz, hogy egy-egy nyelvre hogyan fordítsák le azt, amit az arám, vagy a görög, vagy a héber elmondott valahogy a Bibliában, de egyszerűen egy olyan nyelvben, amiben nem léteznek bizonyos fogalmak, stb., az most mit jelent? Tehát a nyelv ez egy alapvetően meghatározza azt, hogy egy ember egyáltalán mit tud elképzelni, miről tud gondolkozni. Szóval a nyelv, azután bizonyos szokások, azután nagyon fontos az úgynevezett tárgyi kultúra, ennek a része a technológia, és erről majd még szólunk, amikor a napjainkhoz érkezünk, azt hiszem, hogy az egyértelmű, hogy napjainkban a technológia, tárgyi kultúra az például az internet, illetve eleve a számítógép, de az internet és a kommunikáció legújabb fajtái, azok milyen mérehatóan meghatározzák a kultúránkat, illetve azon keresztül az egész gondolkodásmódunkat. Azután a gazdasági berendezkedést is nagyon sokszor a kultúrához számítják, például olyan értelemben, hogy a munkaszervezés, mi a munka, hogyan szervezi meg egy-egy társadalom a munkát, azután a specializáció, mennyire specializált az, hogy egy-egy ember csak egy dologgal foglalkozik, vagy mindenki mindennel. A tulajdonnak a fajtái, a tőke, az elosztás, tehát ezek a gazdasági kérdések. Azután a szociális és a társadalmi szerveződésnek olyan részei, mint a házasságnak az intézménye, annak a szerepe, a család, rokonságnak a szerepe. Azután a területi, a politikai szerveződések, a jogi rendszer. Azután különböző szimbólumok nagyon meghatároznak egy-egy kultúrát. Mi az a szimbólum, ami jelent valamit egy nemzet vagy kultúra számára. Ideológia, ezen belül a tudomány, a filozófia, az etika, az értékrendszer, világnézet. Azután a vallást is egyes antropológusok ide számítják. A művészetek nagyon alapvetően kifejeznek egy kultúrát, és egyesek beszélnek kulturális ökológiáról is. Hát ezt most így felsoroltam, és erről megint csak külön rengeteget lehetne beszélni, az, amit nem fogunk megtenni, de egy-két elem, ami majd talán még jobban előkerül. Mielőtt még rátérnék arra, amit végül is nagyon röviden, és megint csak igazán egy kicsit felszínesen az idő rövetsége miatt úgy érzem, hogy talán különösen fontos, hogy elmondjunk. Azt gondoltam, hogy egy röviden mondanék valamit arról, hogy Jézus maga mennyire egy bizonyos kultúrában gyökerezett. És sokszor talán nem is gondolunk bele, hogy például földrajzilag Jézus egy mediterrán vidéken élt, úgyhogy nem véletlen az, hogy az evangéliumokban a beszédei, példázatai, az étkezési szokások, azok ezt tükrözik. Tehát, hogy nem rizsről beszél, hanem gabonáról, aztán nincs soha arról, hogy zsír, meg vaj, amiről például egy magyar Jézus lett volna, akkor biztos, hogy zsírről szó lett volna, ott viszont csak az olívaolaj, mert ugye ott azt használtak. Aztán nem olyan sok húst tettek, hanem a hal volt a fő tápláléka ezen a vidéken az embereknek, úgyhogy ez egyszerűen átjárja az egész az evangéliumokat. Aztán az is például, hogy a termékenységet és a jólétet a szőlő meg a fügefák jelképezték. Mangó, meg kókusz, meg ilyenekről nem hallunk. Úgyhogy, tehát, hogy nagyon mélyen belegyökerezett abba a földrajzi környezetbe, ami szintén valahogy része a kultúrának. A nyelvben, amit Jézus használt, abban ez ugyanúgy megjelenik. Például azt mondják a tudósok, és Zoli erről sokkal többet tudna mondani, hogy a sémita nyelveknek jellemzője az, hogy rövid mondatok követik egymást szabályosan, és nem nagyon vannak ilyen bonyolult alá és fölé rendelések. Ez mondjuk abból is adódik, hogy a szóbeliség volt a meghatározó, és ugye az ember nem emlékszik vissza nagyon hosszú összetett mondatokra, de ez a sémi nyelveknek is a jellegzetessége, illetve a paralelizmus, amiről én is tanultam Héberből, amikor ugyanazt elmondja, csak egy kicsit másképpen, vagy esetleg ellentétesen, hogy azt a gondolatot jobban megerősítse, ez is nagyon jellemző. És nem véletlen, hogy Jézus is így beszélt. És nagyon sokszor, hogy az ember ezt nem veszi figyelembe, akkor valami olyasmit akar ráhúzni a mi kultúránkból, a mi nyelvünknek a sajátossági alapján, amit nem lehet, mert egyszerűen ez ő abban a kultúrában gyökerezett. Lehetne még folytatni, és megint csak sajnos nincs időnk, hogy a kultusz és az akkori hit gyakorlás ugyanúgy mennyire megjelenik abban, amit az evangéliumban olvasunk. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon mélyen abban a kultúrában gyökerezett Jézus. Ugyanakkor viszont az is egyértelmű, hogy volt úgy, hogy ez teljesen elfogadva úgy tett, vagy úgy érezzük, hogy ez semmi gond nincs, viszont volt, amikor egyértelműen szembeszállt bizonyos dolgokkal abban a kultúrában. De ehhez majd visszajövünk, és megint mondom, erről egy egész hétvégét lehetne beszélni, de ha egy kicsit időtök van, akkor egyszer érdemes belegondolni, hogy akkor most ez hogy is volt, mondhatjuk-e azt, hogy Jézus teljesen elfogadta azt a kultúrát, amiben élt, vagy mondjuk azt, hogy ellene volt, hogy kihívást intézett ellene, vagy egyáltalán el lehet-e ezt egy ilyen formulával intézni, vagy pedig valahogy egy olyan nagyon bonyolult kapcsolat volt ez, hogy benne, de mégis bizonyos dolgokban, amikor kell, akkor ellene, stb. Ez csak egy kis ízelítő. Amiről egy picit hosszabban, illetve még az se lesz hosszú, szeretnék beszélni, az pedig az, ami végül is a 21. századi nyugati embernek a kulturális környezetét jelenti. Azon belül azt hiszem, hogy nagyon fontos, amikor a mai létünket akarjuk meghatározni, hogy egy nagyon érdekes korban élünk, és én sokszor gondolom azt, miután olvastam és úgy gondolkoztam mindezekről, hogy valahol ez egy nagyon izgalmas dolog is, hogy valahol egy bizonyára érzitek ti is a kevesebb évetek alatt, mint ami nekem van, hogy valahogy egy olyan nagyon forradalmi változás, átmenet kor az, amiben élünk. Sokan ezt úgy jelzik filozófusok, hogy posztmodern, tehát úgy fejezik ki, mint hogyha valami elmúlt volna. Mások azt mondják, hogy ez még mindig ugyanannak a kornak egy másik változata. Minden esetre abban megegyezik mindenki, hogy a nyugati kultúrának volt egy elmúlt 2-3 százada, amiről azt mondjuk most már, vagy azt mondja mindenki egyértelműen, hogy modern kor. Most viszont az elmúlt 50 év körülbelül egy ilyen nagyon mély változást jelent a nyugati, ezt hangsúlyozom, a nyugati kultúrában. Ez az, amit egyesek posztmodernek, mások másképpen neveznek. Én azt gondolom, hogy azért nagyon fontos, hogy mint keresztény emberek is gondolkozzunk ezen, mert itt jön be az a nagy kérdés, amit a Judit érintett, hogy nagyon sokszor nem veszük észre, hogy mint keresztényeket, bennünket ugyanúgy befolyásul az a kultúra, amiben élünk, mintha nem keresztények lennénk. És akkor van a nagyon nagy baj, amikor a kereszténységünket azonosítjuk egyfajta kultúrával. És sokan gondolják úgy a mai keresztények közül, hogy nagyon hogy talán sokszor beleesett ebbe a csapdába a kereszténység az elmúlt 2-3 évszázadban. Mégpedig olyan értelemben, hogy azonosította a kereszténységet azzal, amit úgy mondhatnánk, hogy a modern kultúra. Mondom, itt megint nyugatról van szó. Ez itt megint egy nagyon leegyszerűsített dolog lesz, de mit is nevezünk modern kultúrának? Egy-két jellemzőjét fogom csak felsorolni, és azután mindenki kiegészítheti még a saját ismeretei alapján, vagy majd még, ha lesz idő rá, akkor lehet beszélni róla. Hát sok jellemzője van, kiragadva. Egy érdekes jellemzője az, amit valahol maga az a szó, ami az egyik jelszava volt a modern kornak, a felvilágosodás jelent, ami azt jelentette, ugyebár, hogy az ember végre nagykorú lett. Végre maga mögött hagyta a tudatlanságnak azt a korát, amikor egy csomó minden a számunkra érthetetlen, értelmezhetetlen volt. Nagyon sokszor ezt úgy éltük át, mint ami a misztikus, megfoghatatlan. A felvilágosult ember az egyre jobban megismeri a körülötte levő világot, egyre kevésbé van kitéve az irracionális elemeknek, és bízik abban, hogy ez a megismerés ez előre halad, és hogy a végén elér oda, hogy igazából mindent megismert, és nem maradnak a körülötte levő világban olyan dolgok, amiket egyszerűen nem tud megmagyarázni, amelyek irracionálitásukkal őt veszélyeztetik, fenyegetik. Nagyon fontos szerepet játszik természetesen ebben a fajta nagykorúsodásban a ráció, az ész, az emberi ész, és nem negatív értelemben először, de mindenképpen ez az, amire az ember úgy érzi, hogy egy olyan adottsága ez, aminek a segítségével el tud jutni oda, hogy megmagyarázza a körülötte levő világot. A gondolkodás nagyon nagy hangsúlyt kap. Nem véletlen, hogy Descartesnek a gondolkodom, tehát vagyok kijelentése az egy ilyen zászlóra tűzött mondat lett, és ezen keresztül a sok-sok emberi kapacitás közül, mert hát hiszen a gondolkodás az csak egy dolog, amire az ember képes, az embernek vannak érzelmei, van fantáziája, stb. A gondolkodás az különösen nagy hangsúlyt kap. A gondolkodom, tehát vagyok jelszóban benne van az is, hogy én vagyok. A Judit említette az individualizmust, és a modern kornak ez is nagyon, nagyon alapvető meghatározója a nyugati, megint csak a nyugati modernitásnak, hogy egyre inkább az egyén kerül középpontba, hiszen én vagyok az, aki gondolkodom, én vagyok az, aki a saját életemet egyre jobban a kezembe veszem, én vagyok az, aki egyre kevésbé függöm a körülöttem levőktől. Lehetne ezt még ragozni, és mondom, ez így nagyon le van egyszerűsítve, hiszen erről sok-sok kötetet írtak össze. Azt szeretném egy kicsit ezzel érzékeltetni a számunkra, hogy gondolkozzatok, és gondolkozzunk el azon, hogy mint keresztények mennyire vettük át ezt a gondolkodásmódot, illetve mennyire alakult úgy a kereszténység, hogy azt gondoltuk, vagy azt mondtuk, hogy hát a kereszténység az azt jelenti, hogy igenis, mindenre tudunk magyarázatot adni, nem lehetnek olyan kérdések, amikről azt mondjuk, hogy nem tudjuk, vagy hogy ez paradoxon, vagy hogy ezt egyszerűen nem lehet megmagyarázni. Mennyire lett a kereszténységünk olyan, ahol az érzelmeknek igazából nem sok helye van, vagy legalábbis nagyon vigyázni kell velük, mert az embert becsaphatják, és ezzel nem azt mondom, hogy ez nem így van, de ugyanattól ez nem jelenti azt, hogy azokat teljesen ki lehetne iktatni. Mennyire lett a kereszténységünk individualista? Érdekes módon itt valóban én is egyetértek azzal, amit Judit mondott, hogy ez a protestantizmusra különösen jellemző, és ezt megint sokáig lehetne ragozni, hogy miért van az, hogy az, hogy az egyén az, aki tudja a saját Bibliáját olvasni, aki el tudja dönteni a saját maga számára, az, hogy ő most Jézus mellett döntött, stb. Ez valahol bizonyára jó, de hogy ugyanakkor az, ami a katolikus egyházban jobban megvan, hogy a hagyomány is fontos, és hogy van egy nálam nagyobb valami, annak én csak része vagyok, hogy valahogy ez nagyon elveszett, vagy legalábbis sok helyen elveszett, még az első reformátoroknál nem annyira, de azután idővel egyre inkább. Tehát ez a fajta individualizmus. Tehát összességében, és mondom, ez megint csak egy ilyen nagyon felületes módon van ezzel összefogva, de mennyiben kapcsolódott össze a kereszténység a modern kor világnézetével, így fogalmazhatnánk. Mert kulturálisan mennyire tettünk egyenlőségjelet a keresztény lét és a nyugati modern kulturális felfogás között. Itt megint csak zárójelben mondom, akit ez érdekel, az különösen missziológiával foglalkozó könyvekben is nagyon sokat olvashat erről, hiszen ez a kérdés ez nagyon élesen felvetődött, amikor ugye nyugatról keresztények elmondtak úgymond missziózni a harmadik világba, ahol egy egészen más kultúrával találkoztak, és hogy arról most már sokat írtak, meg beszéltek, hogy milyen sokszor a nyugati kultúrát exportálták kereszténység címszó alatt. Tehát a modern kultúra. Ma egy változó kultúrában élünk. Itt megint csak kulcsszavakban a mai kultúrának a jellemzői. A klasszikus modern korban, ugye ezt a közgazdások nálam sokkal jobban tudják, a termelés volt, a munka és a termelés volt az, ami meghatározó. Ma tudjuk egyre jobban a fogyasztás. Sok szó esik arról, hogy fogyasztói társadalomban élünk, de nem tudom, hogy vajon mennyire érezzük át, hogy ez tényleg milyen méremenően meghatároz bennünket, keresztényeket is, akik igyekszünk valahol talán mégis tenni ez ellen, vagy legalábbis rá próbálunk odafigyelni arra, hogy az életünknek az értékeit az ne azt határozza meg, hogy mink van, mi az, amit fogyasztunk. De ez az, hogy attól tartok, és ezt írta ez a Kavano is a könyvében, hogy még az imádságunkat is milyen sokszor az határozza meg, hogy arról szól az életem, hogy fogyasztok. Azután globalizáció, másik ugye sokat emlegetett szó, erről is nagyon sokat lehetne mondani. Egy érdekes dolog a globalizációval kapcsolatban, hogy különösen az internet ebben nagyon sokat még besegít, hogy amikor az ember bárhova úgymond a világon ellátogathat, akkor nagyon sokszor az, hogy egy helyen kell élnie, és egy helyhez kell ragaszkodnia, az egyre jobban nehezünkre esik. Tehát hogy van az, hogy a hely, egy bizonyos hely, ahonnan esetleg, ha nem tudok elmenni, és az interneten se tudok bóklászni, akkor úgy érzem, hogy hát így egyszerűen képtelenség az, hogy én itt beszorítva érjek ezen a helyen, azzal a kis emberi közösséggel együtt, akikkel élek. Hogy mennyire tudnánk most már meglenni, mennyire tudnátok meglenni egy olyan helyen, ahol egyszerűen ott kell lenni valahol, és nem lehet még az interneten se bejárni a világot. Ez csak megint egy kérdés feltés. Mennyire szokunk hozzá ahhoz, hogy nem tudunk egy kis helyen, egy kis közösséggel élni. Sokszor ugye ez mondjuk mindig is így volt, hogy az embernek sokkal nehezebb a saját családjával kijönni, mint azokkal, akikkel kevésbé van összekötve, de most talán még inkább így van. Azután az információ és társadalom, illetve a tudásalapú társadalom, ez is csak egy felvetés. Sokan mondják azt, hogy itt megint csak egy óriási változás az, hogy igazából most már az, ami számít, az nem is a munka, hanem az információ, a tudás. Szerintem, és itt nekem, én is még erről szeretnék többet gondolkodni, meg olvasni, de szerintem ez is egy nagyon érdekes kérdés annyiból, hogy itt megint csak a Zoli tudna segíteni, a hébereknél az, hogy az ember megtud valamit, hall valamit, az egyszerűen nem volt elválasztható attól, hogy arra reagál, tesz valamit. Az, hogy Shema Izrael, az azt jelentett, hogy halljad Izrael, de ez nem azt jelentett, hogy meghallod a hírekbe, aztán kész, ennyi, hanem úgy jelentette a hallást, hogy hallod, és amit így hallottál, az azt jelenti, hogy engedelmeskedsz, lépsz, teszel valamit. És nagyon elgondolkozható szerintem, hogy a információs társadalomban, amikor egyszerűen hát bombázva vagyunk információval, hogy mennyire jutunk el oda, hogy tudjuk, de az abszolút semmit nem jelent arra nézve, hogy az életünkben erre reagálunk-e valahogyan, teszünk-e valahogy. Itt megint csak felvetettem egy pár dolgot. Nagyon érdekes szerintem, hogy egy olyan korszakban élünk, ahol alapvetően megváltozik az emberi kultúra. A technológiák nem tudjuk még meddig fognak és hova fognak menni. Sokat írnak arról is, a jobban hozzáértők pszichológus is van köztünk, hogy milyen hatással van például a mobilozás, internetezés, stb. Az emberi pszichére. És még ezt szerintem egy 10-20 éven belül nem is fogják igazán tudni megállapítani. De minden esetre a kérdés az, hogy mennyire foglalkozunk ezekkel. Úgyhogy igazából be is fejezem. Annyit szeretnék mondani, hogy nem tudok javaslatot, illetve megoldást adni. Egy-két dolog, illetve egy dolog elsősorban, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos, és hogyha fordíthatok ezen a papíron, akkor itt a második oldalán van egyrészt ennek a John Kavanaugh-nak a könyvéből még egy befejező, illetve nem befejező, amit én ide kiírtam, amikor azt írja, végül is csak összefoglalja azt, amit próbáltam én is példákban érzékeltetni, hogy teljes mértékben tudatában kell lennünk annak, hogy társadalmi, politikai és gazdasági téren semmi sincs, ami ne befolyásolná a szellembirodalmát, vagy ne lenne annak a befolyása alatt. A szellembirodalmában épp így nincs semmi, ami ne befolyásolná történelmet, vagy ne lenne annak befolyása alatt. Hát ha most még lenne időnk, akkor erről megint lehetne beszélgetni, hogy ez szerintünk is így van-e. Tehát tényleg igaz-e, hogy társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, mondhatnánk téren, semmi sincs, ami ne befolyásolná a, úgymond a szellembirodalmát, és itt mondhatjuk azt is, hogy az Isten hitet, a keresztény embernek a gondolkodását, stb. Ami az utolsó idézet, amit ide írtam, az Marshall McLuhan, aki egy nagyon híres kommunikációs média szakember, és mellesleg egy nagyon elkötelezett katolikus hívő ember volt, és ezt nem fordítottam le magyarra, úgyhogy most fogom így olvasva. Ő azt mondja, hogy mivel az értelmünket azért kaptuk, hogy megértsük a természetes folyamatokat, miért van az, hogy az emberek soha nem gondolkoztak el azon, hogy milyen következményei vannak a saját maguk által készített dolgoknak az öntudatukra. Én magam több könyvet szenteltem ennek a témának. Egy nagyon mélyen ülő ellenkezés van az emberi szívben azzal szemben, hogy megértse azokat a folyamatokat, amelyeknek a részesei vagyunk. Ez a megértés túl nagy felelőssége jár a cselekedeteinkre nézve. Azonban, mivel mindezt magunkkal csináljuk, semmi okunk nincs arra, hogy tudat alatt és irracionálisan hassanak mindezek a dolgok ránk. És én azt gondolom, hogy ez az első dolog, ami egy keresztény embernek a kötelessége, a feladata, hogy ne engedje, hogy tudat alatt és irracionálisan hassanak rá azok a dolgok, amik a kultúránkban bennünket körülvesznek. Tehát nagyon sokkal többünknek kellene pszichológusoknak, közgazdászoknak, filozófusoknak komolyan gondolkodni azon, és hála Istennek azért vannak, akik ezt teszik, hogy milyen hatások érnek bennünket, és hogy ez mit jelent ránk nézve. A másik pedig a Judit által előhozott válasz volt, az pedig az, hogy az Isten jelenlétében élni. És ez lesz a legutolsó dolog, amit mondok. A számomra ez azt jelenti, ami valahogy a Jézus életében is megvalósult. És ez megint egy olyan dolog, amit racionálisan nem lehet megmagyarázni, hogy lehet egyszerre a világban, és mégis nem-e világból lenni, ezt szerintem nem lehet racionálisan összeegyeztetni. Sokszor beszél a teológia arról, hogy az Isten az egyrészt immanens, az azt jelenti ez a szép teológiai szó, hogy a világban benne van, másrészt viszont transzcendens, túl mutat ez a világon. És ez megint olyan két dolog, amit az ember értelmileg úgy érzi, hogy ezt egyszerre nem lehet összerakni. És mégis valahogy ez az a feszültség, amiben a keresztény embernek is élnie kell. Hogyha Jézus megtestesült, és teljesen felvállalta, hogy ebben a kultúrában ott élt, akkor mi sem futhatunk ki ebből a kultúrából, és az sem helyes hozzáállás szerintem, hogy azt mondani, hogy a tévé milyen rossz. Ugye hát 20-30 évvel ezelőtt egy csomó keresztény ember az, ugye a tévé az volt az ördögnek a legnagyobb eszköze. Valószínű, hogy azoknak a otthonában is most már ott van tévé, most esetleg más az, ami ellen szót emelünk. Mindenesetre nem tudunk kifutni ebből a világból, és nem lenne megoldás az, hogyha a közgazdászok otthagynák a munkájukat, mivel hogy a fogyasztói társadalmat segítik ezzel elő, vagy mit tudom én, de nem tudunk elmenekülni. Ugyanakkor viszont nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne engedjük magunkat sodortatni, és azt hiszem, hogy ez sokszor talán még nagyobb veszély, mint a kimenekvés, különösen a korunkban. Most már nem olyan sokan akarnak most már kimenekülni. Viszont az, hogy elgondolkodás nélkül, tehát tudat alatt és irracionálisan ugyanúgy magával visznek bennünket a kultúránknak a hatásai, az veszély. És itt nagyon nehéz az, mert nincsen szabály arra, hogy mi az, ami normális, amit benne kell élnünk, és mi az, ahol igenis át kell gondolni, és azt mondani, hogy vigyázat, ez veszélyes, mert ez egészen másról szól, mint ami a Bibliának az értékrendje, különösen az értékrendnél, és erre tényleg nincs recept. Úgyhogy ez szerintem csak úgy lehet, hogy sokat beszélgetve egymással, és az Isten jelenlétébe élve, a Szentléleknek a jelenlétébe, aki egyszerre immanens és transzcendens, valahogy ezt megpróbálni így megélni. Hát befejezem itt, még nagyon sokat lehetne erről beszélni, úgyhogy hát majd mindenki magába is, vagy a kisköreiben, és azt hiszem, hogy véletlenül otthon hagytam, pedig el akartam hozni, hogy megmutassam nektek Baudrillardnak ezt a könyvét, mert az is szerintem nagyon tanulságos. Ez egy posztmodern szociológus, aki hát elég pessimista is a világnak az állásával kapcsolatban, de nagyon érdekes az, ahogy leírja az amerikai kultúrát, és nagyon érdekes megfigyelései vannak arra nézve, hogy az emberek hogyan változnak meg ebben a kultúrában. A másik pedig ez a Kavanónak a Krisztus követés a fogyasztói társadalomban, ez is egy nagyon jó könyv, ami arról szólt, hogy keresztényként mit jelent egy ilyen társadalomban élni. Nem tudom, hogy van-e most hirtelen kérdés, vagy egyáltalán van-e még idő erre, vagy majd a végén, mert a kérdésdobosba is lehet. De hogyha van most hirtelen, vagy hozzászólni való, nem kell, hogy kérdés legyen, megjegyzés, akkor azt még, azt hiszem, annyi időnk van még. Holnap, ezt már akik járnak a Szenyorra, tudják, hogy én vagyok a Interserv missziós társaságnak a beépített embere, úgyhogy holnap majd mondok arról is valamit, de most eszembe jutott, hogy például nagyon sokszor, tényleg nagyon sokat segíthet az, hogyha az ember vagy olvas arról, és egy picit rájön, hogy mennyire nem egyértelmű, hogy ilyen a világ, és így kell élni, ahogy mi élünk, de talán még többet segít az, hogyha el is tud menni ilyen helyre, és az Interservben tényleg az a jó, de majd erről többet mondok holnap, hogy lehet rövid távra is, tehát lehet például most nyáron lehet 6 hétre is menni bizonyos helyekre is, és szóval érdemes elgondolkozni annak, aki még rugalmas annyira, hogy ugye az nagyon sokat jelenthet, hogy az ember egy más, nem nyugati kultúrában is megtapasztalja, hogy milyen az élet.